A műsor támogatója a Csíki Sör, a Tiltott. Okostelefonok, virtuális megoldások, laptopok és online felületek. Számos információ, adat, hír és lehetőség. Ezeket hozták el a 21. század eszközei. Olykor azonban nehéz eligazodni a virtuális labirintusban. Ebben segít a digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a Digitális Világ hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. Szinte nap mint nap lehet arról hallani, hogy miben és hogyan fejlődött a mesterséges intelligencia, amelynek fejlesztéséért az idei évben Nobel-díjat is adtak. A fejlődés tehát egyértelmű, viszont felmerül a kérdés, hogy egyrészt mire tudják hasznosítani az emberek, az átlagos felhasználók a mesterséges intelligenciát, másrészt hogyan lehet ezt beépíteni egy város mindennapjaiba, annak érdekében, hogy a technológia révén jobb, élhetőbb legyen egy település. Ezekről is beszélgetünk a mai digitális világban. Témánk mesterséges intelligenciával a városok fejlődéséért. Kedves hallgatók, önök is bekapcsolódhatnak a beszélgetésbe. Kérdéseiket, hozzászólásaikat várjuk a Marosvásárhelyi Rádió Digitális Világ Facebook oldalon, valamint SMS-ben a 0740-274-165-ös telefonszámon. Továbbá bejelenteném, hogy a műsor honlapunkon online is hallgatható, valamint webkamerán keresztül nézhető is. Címünk marosvásárhelyiradio.ro. A stúdióban itt ül mellettem W. Szabó Péter, informatikus, mesterséges intelligencia kutató, a Tengri AI életre hívója és vezetője, akinek köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat és eljött a digitális világba. Péter, köszöntelek a mikrofonok előtt.
Köszönöm szépen a meghívást.
Valamikor az idei év elején beszélgettünk legutóbb ebben a műsorban, akkor az volt a kérdés, hogy vissza lehet-e zárni a palackba a mesterséges intelligenciát, vissza lehet-e zárni a szellemet, és akkor úgy fogalmaztál, hogy nem, de nem is kell erre törekedni, hiszen ez a technológia képes megkönnyíteni az emberek életét, mindennapjait, sőt, ha nem tévedek, úgy azt mondtad, hogy képes elhozni az emberiség új aranykorát. Látni kell, hogy az AI képes szövegeket, képeket, videókat generálni, zenét komponálni, segít a programozásban, és még hosszan lehetne sorolni. Most közeledve így az év végéhez, hogyan látod, milyen előrelépések történtek az idén, és melyek azok, amelyek valóban hasznosak, jövőben mutatóak?
Én úgy gondolom, hogy az idei év az egy kimondottan érdekes és eseménydús év volt a mesterséges intelligencia kutatásba és a fejlesztésbe. Nagyon sok kutatás még nem ért el a mindennapjainkba, ami az idén látott napvilágot, viszont én úgy gondolom, hogy a legfontosabb az volt, hogy mostanában már elmondhatjuk, hogy a legtöbb cégnél, már nem csak Nyugat-Európában vagy Amerikában, de már nálunk is, legalábbis hallottak a mesterséges intelligencia különböző vívmányairól. Nagyon sokan már használják is ha más nem a nagynyelvi modelleket és a képgeneráló megoldásokat, de egyre több olyan cég van, aki ennél tovább tekint, és megpróbálja az üzleti folyamatait is minél jobban optimizálni, ami egy sokkal régebbi kutatásra és fejlesztésekre is egy picit visszhangot ad, az, hogy újra ezzel reflektorfénybe kerültek az ilyen prediktív modellek, amik megjósolják a jövőbeli eseményeket, a múltbeli események és az aktuális történések hatására. Egyre több webáruház és egyre több cég használ ilyen úgynevezett prediktív megoldásokat, például a raktári nyilvántartás előrejelzésére, vásárlói magatartások előrejelzésére, és a többi. Azt is láthatjuk, hogy egyre több területen, például az ügyfélszolgálatba, főleg amióta nagyon jó a hangszintézis mesterséges intelligenciával, gyakorlatilag élő beszédszerű hangot tudunk előállítani. Ezáltal már nem csak a szöveges, hanem a szóbeli ügyfélszolgálatba is ez bekerült. Így mindenki érezheti azt, hogy adott esetben az olyan cégeknél, akik ezt bevezették, gyorsabban megoldhatóak problémák. Azt is látjuk, hogy most már az emberek kevésbé idegenkednek ezektől a megoldásoktól, és egyre több cég, még akár kis- és középvállalkozások is azon gondolkodnak, hogy hogy lehetne az ők specifikus munkafolyamataikat meggyorsítani vele. A másik oldalról pedig azt látjuk, hogy noha még mindig az Nvidia eléggé egyeduralkodó pozícióban van, egyre több olyan kutatás és reméljük, hogy fejlesztések is hamarosan piacra kerülnek, amitől ez olcsóbbá válik, és még szélesebb körbe elérhető. Azt is láthatjuk, hogy a legtöbb mobileszköz esetében már szerves részét képezi a mesterséges intelligencia, most már nem csak egy ilyen marketing buzzword, hogy azt mondják a gyártók, hogy AI-jal jön, hanem tényleg igyekeznek integrálni különböző nagynyelvi modelleket, és ami a legfontosabb, hogy ezek is folyamatosan fejlődnek, és a programozók munkáját is egyre jobban segítik, úgyhogy én úgy gondolom, hogy a jövő év az még érdekesebb lesz ebből a szempontból, ugyanis egy egész sor olyan megoldás fog eljönni, amik egy picit túlmutatnak a virtualitás keretein, és egyre több olyan bemutatót láthatunk, ahol valamilyen robotokat, vagy valamilyen gyártósorokat vagy ellenőriznek, vagy akár működtetnek is gépitanulási modellek, és ez tovább fog fokozódni, aminek én úgy gondolom, hogy mindannyian élvezhetjük majd az előnyét. Nyilván, hogyha a gyártás is és a minőségbiztosítás is kevesebb emberi erőforrást igényel, az elméletileg le kéne vigye az árakat, és ugyanakkor pedig skálázhatóvá kéne tegye ezeket a gyártósorokat, és bárhol a világon, nem csak mondjuk az Egyesült Államokban vagy Kínában.
Tartod azt az évelei mondásodat, hogy elhozhatja az AI az emberiség új aranykorát?
Én úgy gondolom, hogy abszolút, és egyre több olyan munka van, amit egyértelműen megkönnyítenek ezek a megoldások, mivel egyre több cég is bevezeti, így én úgy gondolom, hogy ez nagyon hamar oda vezethet, hogy kevesebb órát kell dolgozni egy embernek, ugyanakkor pedig a legtöbb munka könnyebbé válik. Most nyilván még csak Kínában látunk, hát főleg Kínában látunk arra példát, hogy mondjuk építkezések, akár infrastruktúrális, mint autópálya építkezéseknél is, de akár teljes épületek felépítésénél is használnak gépi tanulást, nem csak a beszerzési folyamatokban, hanem akár ilyen automata és félautomata módszerek működtetésébe is, és én úgy gondolom, hogy ez akár a tartalomgyártásban is egyre inkább jelen van, ami megint segíthet főleg abból a szempontból, hogy mindenkinek az anyanyelvén egyre több tartalom elérhető, részben azért, mert azon a nyelven generálják, részben pedig azért, mert egyre jobbak és jobbak a fordítási megoldások. Most már mögöttünk van az idézőjeles Google Translate-szerű fordítás. Most már a Google Translate is fordít, egész jól fordít, úgyhogy gondoljunk mondjuk egy 10 évvel ezelőtti Google Translate-re, de mondjuk a DeepL is, de a nagy nyelvi modellek is kimondottan jók abba, hogy egy ilyen értő fordítást hozzanak létre. Ez megint idézőjelek között van, de a végeredmény az, hogy sokkal olvasmányosabb, sokkal jobb és sokkal szöveghűbb fordítások születnek.
Október első felében osztották ki a Nobel-díjakat, és idén a fizikai Nobel-díjat John Hopfield és Jeffrey Hinton kapta meg a mesterséges intelligencia kutatásban kulcs szerepet játszó gépi tanulásos kutatásaikért. Konkrétan mi volt az, amit ők kutattak, és hogyan kapcsolódik ez a ma ismert mesterséges intelligenciával? Sokan ugyanis azt mondják, hogy a Nobel-díjakat odaítélő bizottság egyfajta elmaradást hozott most be azáltal, hogy ez a két kutató megkapta a díjat, mivel hogy ezek nem feltétlenül új kutatások.
Igen, ez abszolút így van. Ugye nyilván ebben benne van az egész életmű, de hogyha abból indulunk ki, hogy Hopfield a neurális hálózatok kutatását már a 80-as években elkezdte, és például 1982-ben jelentetett meg egy azóta is nagy hatású tanulmányt kimondottan a neurális hálózatokról, amit akkor ő úgy vezetett be, hogy ezek ilyen számítógéppel szimulált emberi neuronhoz hasonlóan működő megoldások, amit rengeteg mindenre lehet használni, és azóta ezeket Hopfield hálózatoknak is szokás nevezni, és Hinton kutatás is a 80-as évekbe nyúlik vissza, ugye 85-ben jelentek meg azok a komplex neurális hálózatok, amikben már úgynevezett ilyen rejtett rétegek voltak, és ez elvezetett a mély neurális hálózatokhoz, amik Ben így nagyon nagy vonalakba az ötlet, hogy minden ilyen kis virtuális neuron az egy ilyen nagyon egyszerű matematikai műveletet végez, és azáltal, hogy nagyon sok van egy hálózatba, azáltal nagyon komplex problémákat meg tudott oldani. A legnagyobb probléma, hogy ezek nem terjedtek el hamarabb, az nem azért van, mert mondjuk nem lett volna jó a módszer, vagy nem lett volna egy nagyon korszakalkotó kutatás ez, hanem egész egyszerűen azért, mert nem volt elég rendelkezésre álló hardware ahhoz, hogy ezeket megfelelő sebességgel és olcsón tudjuk futtatni, és pont azért jelent meg mondjuk a ChatGPT 22. novemberében, mert 21 nyarán az Nvidia kihozta az A100-as videokártyáit, amin már viszonylag költséghatékonyan lehetett nagyon nagy neurális hálózatokat tanítani, akár olyan feladatokra is, ami addig szinte megoldhatatlannak tűnt, például az, hogy szöveget generáljon nagyon jó minőségbe, nagyon jó angolsággal, és gyakorlatilag a laikusok, vagy mára mindenki számára az ember által írt szövegtől szinte megkülönböztethetetlen módon, de ugyanúgy Hopfieldék már a 80-as években arra gondoltak, hogy a kép felismerésbe fog segíteni, és valóban már a 90-es évekre ez beigazolódott, de mostanra jutottunk oda, hogy igazán komplex képfelismerési feladatokat meg tudnak oldani ezek a mély neurális hálózatok, és végül is az alapötlet az azóta se változott, nem az történt, hogy most hirtelen az informatikusok nagyon okosak lettek egyik napról a másikra, hanem azokat a kutatásokat, azokat a nagyon jó alapokat használjuk mai napig is, amit a 80-as, 90-es években lefektettek, csak nem sikerült ezt termékké, vagy kereskedelmi termékké változtatni a core hardware követelményei miatt. Viszont mára már kijelenthetjük, hogy a mély neurális hálózatok, amit Hinton és Hopfield felvázolt és kutatott, azok jelentik a tudományos alapját akár a ChatGPT-nek is, ha ennyire előre akarunk szaladni, de akár a TensorFlow-nak, akár bármilyen más gépi tanulási megoldásnak, amit ma hát ugye a PR és a marketing hatására egy ilyen nagy AI címszóval szeretünk illetni, ez mindig visszautal ezekre a neurális hálózat kutatásokra, úgyhogy én úgy gondolom, hogy abszolút egyrészt meg is érdemelték, másrészt már jóval régebb megérdemelték volna, viszont valószínűleg, hogy a Nobel-díjnál az is fontos, hogy ennek milyen milyen PR értéke van, mennyire van benne a köztudatban, hogy igen, ez egy korszakalkotó tudományos áttörés volt, és mága-mága abszolút benne van, úgyhogy én úgy gondolom, hogy a legjobbkor kapták meg, mert hogy így akkor sokkal több emberhez eljut az, hogy ez egy fontos kutatás.
Térjünk vissza a jelenbe. A tavalyi meglátásaithoz képest mennyivel barátkoztak meg jobban, már ha egyáltalán beszélhetünk erről, az emberek, az átlagos felhasználók a mesterséges intelligenciával, és miért kellene, vagy miért lenne jó a számukra, hogyha inkább ezt használnák, teszem azt egy egyszerű Google keresés helyett?
Elsősorban mostanra jutottunk oda, hogy a tényszerűsége is egyre jobb és jobb a mesterséges intelligencia, főleg a nagynyelvi modellekre gondolok itt, tehát a nagynyelvi modellek válaszai sokkal tényszerűbbek tudnak lenni. Egyre több olyan megoldás van, ami egy adott fix tudásbázisból, valódi információkból szerkeszt szöveget. Ugye pont ez volt a legnagyobb, amúgy teljesen jogos kritika az OpenAI GPT 3.5 Turbo és még a 4-es modelljével szembe is, hogy úgymond halucinál, ami nem is véletlen, mivel hogy a nagynyelvi modellek tradicionálisan, ezt lehet úgy mondani, hogy tradicionálisan, tehát hogy mindig arra voltak tanítva, hogy jó, folyékony, helyes, nyelvhelyesség és helyesírás szempontból is jó szövegeket írjanak. És gyakorlatilag a hiba függvénye ezeknek a nagy nyelvi modelleknek mindig a szövegszerűség körül forgott. Na most ezzel nyilván az a probléma, hogyha valamiről nincs információ a tanuló adathalmazban, valamit nem tudott megtanulni az előre tanítás során az illető modell, akkor a semminél bármi kevesebb hibát jelent, és akkor fog mondani bármit, tehát hogyha ő most nem tudja, hogy ki lett ma Marosvásárhelyen az alpolgármester, amit nyilván nem volt, hogy egyetlen tanuló adathalmazba se benne legyen, akkor egy hagyományos nagy nyelvi modell, az kitalált volna egy nevet, és jó eséllyel teljesen valótlanságot mondott volna, de mostanra eljutottunk oda, hogy egyrészt egyre több olyan megoldás van, amivel az interneten tudnak keresni ezek a modellek, és hogyha megjelenik az sajtóba, akkor onnan már van forrásanyaguk. Másrészt pedig specifikus például céges használatra vannak az úgynevezett RAG-en, Retrieval Augmented Generation megoldások, aminél megpróbálnak valamilyen adatbázisból kinyerni olyan információt, aminek ellenőrzött a valóságtartalma, és akkor ezzel megint csak megelőzhető az, hogy valótlanságot állítsanak. És mivel az ember, amikor keres, elsősorban nem weboldalakat akar megtalálni, hanem válaszokat akar problémákra, és mit tudom én, hogyha valaki arra keres, hogy milyen idő van most Marosvásárhelyen, akkor elsősorban szeretném megtudni ezt az információt, nem feltétlenül el akar menni egy weboldalra, ami esetleg átirányítja egy másikra, és így tovább, hanem kimondottan ezt a tényszerű információt szeretném válaszként, de akár komplexebb üzleti kérdésekben ez hatványozottan igaz, és sokkal veszélyesebb, hogyha idézővel között halucinál a modell, tehát hogyha valótlanságot állít, és ebből a szempontból ez a nagy modellek elfogadottságát is növeli, hogy ez egyre inkább csökken.
Itt, hogyha szó volt már a halucinációról, és a műsor első felében szót ejtettünk, hogy vállalati környezetben mire lehet, vagy mire lehet majd a jövőben használni a mesterséges intelligenciát, bennem felmerül az a kérdés, hogy az emberek most akár magáncélra, akár vállalati, professzionális szakmai célra merik használni a mesterséges intelligenciát, és most arra gondolok, hogy megkérdezem a ChatGPT-t, hogy kik lettek egész pontosan ma a Marosvásárhelyi alpolgármesterei, és ad egy rossz választ. maximum rosszul fogom tudni, de különösebb következménye nem lesz, holnap találkozok valakivel, kijavít. De amikor tényleg egy munkahely függettől, vagy egy munkahelyi projekt, egy pályázat függettől, akkor ott komolyabb tétje van ennek. Merik tehát használni az emberek?
Hát, amit ugyancsak egy vicces Marosvásárhely példából láthattunk, úgy néz ki, hogy igen, még azelőtt is, mielőtt ez a probléma megoldódott, és szerencsére mi emberek nagyon lusták vagyunk, és hogyha valami könnyebb úton vissza megoldáshoz, azt mindig szeretjük, ezért tudott a Google keresés is elterjedni, vagy bármilyen internetes keresés, csak mondjuk a Google oldotta meg jobban, és ugyanezért tud nagyon gyorsan a nagy nyelvi modell alapú mesterséges intelligencia is terjedni, mert az ember az alapvetően kényelmes, tehát hogyha mit tudom én, kell írni egy tanulmányt, vagy egy stratégiát, vagy bármi ilyesmi, az alap gondolatokat beírja egy promptba, és jó esetben egy kicsit utána nézed, hogy is kell jól promptolni ezeket a modelleket, vagy pedig csak úgy, ahogy jön, beírja, és ennek hatására kap valamit, és a legrosszabb esetben el se olvassa és kiadja a kezéből, és erre is láthattunk rengeteg példát, nemzetközi szinten, meg helyi szinten is. És nyilván ennek megvan a veszélye, meg ezt nem is javasolnám senkinek, de mivel, hogy ez az emberi természet része, hogyha valamit egyszerűen meg lehet oldani, akkor azt próbáljuk egyszerűbben megoldani, ezért én úgy gondolom, hogy ez nagyon sokba segített, hogy ilyen gyorsan el tudott ezt terjedni, és most már a ChatGPT a top 10 leglátogatottabb weboldal között van, és eljutottunk oda, hogy 100 milliók használják ezt a megoldást, és ez csak egy a sok közül, hiába, hogy a legismertebb. És én nem hiszem, hogy ez megváltozna, tehát mindenként azt mondhatom, hogy ezt merik használni, és most már a nagy tömegek is, a kisgyerekek is használják, iskolákba is használják, egyetemeken is használják, nagyon sok olyan példa volt, hogy az egyetemi szakdolgozatokat, licenc dolgozatot és a többi szinte teljesen nagy nyelvi modellekkel írattak meg, amit én nem tudok ajánlani senkinek, de attól ez a valóság.
Hogyha itt már említettük a helyi szintű kérdéseket, akkor térjünk rá erre, és amikor azt mondom, hogy helyi szint, akkor nem kimondott a Marosvásárhelyre gondolok, hanem gondolhatok Sepsiszentgyörgyre, Csíkszeredára, Gyergyószentmiklósra, Székelyudvarhelyre, Kézdivásárhelyre, Bukarestre, Budapestre, akármilyen városra, településre, mert hogy szembe jött velem nem is olyan régen egy aradi ötlet, amelyben az szerepel, hogy szenzorokkal látnának el bizonyos parkolóhelyeket. Ez a rendszerhez pedig tartozna egy okostelefonra letölthető alkalmazás is, amelyen keresztül a felhasználó meg tudja nézni, hogy van-e szabad hely. Most hosszan lehetne vitatkozni arról, hogy mennyire segít ez az élhető város koncepciójában, vagy mennyire nevel inkább arra az embereket, hogy mindenhova is autóval menjenek, de ez legyen egy másik beszélgetés témája. Közelítsük meg most technológiai oldalról ezt a kérdést. Hogyan működik, hogyan működhet egy ilyen rendszer, és mennyire lehetnek abban biztosak a felhasználók, akik az okostelefonjuk levő alkalmazáson keresztül megnézik, hogy van-e szabad hely, hogy ténylegesen van-e szabad hely.
Erre nagyon sok megoldás van nemzetközi szinten, kezdve attól, hogy ami abszolút független az időjárástól, vannak ilyen súlyszenzoros megoldások, de ugyanakkor vannak simán optikai kamera alapú megoldások, amik simán nézik az adott parkolóhelyet, amúgy is egyre több városban látunk rengeteg térfigyelő kamerát, ami más szempontokból is jó, mert csökkenti a bűnözést és a többi. Viszont ezáltal látható az, hogy egy adott parkolóhely szabad-e vagy nem. Nyilván, hogyha kültéri parkolóhely, akkor ennek lehettek mondjuk az időjárás okán hátrányai, viszont például egy fedett parkolónál ez ez egy járható út, és ugyanakkor pedig ezt nagyon könnyű összekapcsolni egy mobil alkalmazással. Ehhez nagyon minimális mesterséges intelligencia kell. Nyilván az is egy mesterséges intelligencia, hogy felismerjük azt, hogy egy videóképen ott van egy autó, vagy nincs ott egy autó a parkolóhelyen, de ez egy 10 évvel ezelőtti technológia, tehát ebbe olyan nagy újdonság nincsen. Itt inkább az alkalmazás az, ami újdonság, főleg nálunk fele. Ugye nagyon sok esetben, de nem csak Romániában, általában az önkormányzatok malma az lassabban őről mindenhol, és főleg demokratikus rendszerekben ez rettentő lassú folyamat tud lenni. Azért hangsúlyozom ezt, hogy ez valamilyen szinten a demokráciának sajátossága is lehet, hogy bizonyos döntéshozatalok, és ez nem feltétlenül rossz, hanem ez egyszerűen így működik. Több időbe kerülnek, ugye itt, mit tudom én, egy párhuzamot vonva, aki járt az Emirátusokba, vagy Kuwaitba, az tapasztalhatta, hogy egész sok megoldás nagyon jól digitalizálva van, nagyon sok mindenre használnak már mesterséges intelligenciát, és ugye az Emirátusokban már azt hiszem 17 óta minisztere is van a mesterséges intelligenciának, és abszolút benne van az, hogy minden esetben megnézik, hogy ezt nem lehetne valahogy gyorsabban, egyszerűen megoldani, ugyanúgy megvan az is, hogyha valaki gyorsan hajt, akkor egy teljesen automatikus rendszer felismeri a rendszámát, felismeri azt, hogy gyorsan hajtott, tudja, hogy ahhoz a rendszámhoz melyik sofőr tartozik, és az illető sofőr kap a telefonján egy értesítést, hogy túllépte a sebességhatárt, és ezért ennyi és ennyi büntetést kap, és ezt le is veszi a kártyájáról. Ezt az Emirátusokban így nagyon leautomatizálták, nyilván ez nagyon sok adminisztratív terhet felszabadított, de ugyanakkor nyilván, akit ez pont érint, az nem biztos, hogy örül. Illetve hát ugye az Európai Unióban nagyon sok etikai, és most már az AI-ekt óta úgy néz ki, hogy politikai akarat is van arra, hogy a mesterséges intelligenciát az Európai Unió szabályozza, és megpróbálja biztonságossá tenni.
Maradva, vagy visszatérve Erdélybe az Emirátusokból és Kuwaitból, ahol mondjuk el azt is a hallgatóknak, hogy te ezt személyesen tapasztaltad, azt, hogy használják a mesterséges intelligenciát, nem pedig valahol olvastad, tehát hogy ez egy első kézből származó információ, de hogyha körbenézzünk, akár az európai városokban, milyen területeken lehetne még hasznosítani a mesterséges intelligenciát, hogyan lehet kamatoztatni a technológiai képességeit arra, hogy jobb legyen az életminőség egy településen, egy városban, illetőleg mikor láthatunk valamilyen fajsúlyosabb előrelépést. Nem ötletre gondolok, hanem konkrét megvalósításra.
Ez egy nagyon jó kérdés. Egyrészt a probléma, főleg amikor európai városokról és európai polgároknak az életét befolyásoló döntésekről van szó, ott mindig feltevődik az, hogy mennyi ebből etikus, mennyi az, ami mondjuk megfelel az AI-ekt elvárásainak, mi az, ami már tiltott rendszernek számít, és például azok a rendszerek, amik ahogy mondjak egy nagyon extrém példát, az illető tudta nélkül hoznak döntéseket, vagy az illetőt próbálják manipulálni adott esetben tudatküszöb alatti manipulációs technikákkal, amire szintén van példa. Még akkor is, hogyha azt lehet úgy érvelni, hogy ez egy idézőjeles jó cél érdekében történik. Ezek esetében nagyon feltevődik a kérdés, hogy ezt ezt mennyire akarjuk mi az Európai Unióba, hogyha azt nézzük, hogy nagyon sok ilyen országban, ahol jellemzően másként értelmezik a demokráciát, mint mi, ott sok esetben az van, hogy ahogy bejön egy személy az illető országba, az folyamatosan követik az illetőnek a mozgását, megpróbálják nyilvánvalóan kiszűrni azt, hogy nem-e akar valamilyen bűnt, vagy terrorcselekményt, vagy bármi ilyesmit elkövetni, de ez nagyon könnyen vissza is fordulhat, és nagyon sok ilyen megoldás az ugyanúgy jóra is, mint rosszra is alkalmazható, hogy mondjak egy nagyon konkrét példát, amihez én úgy gondolom, hogy nem is kell nagyon aggódnunk emiatt. Pont amit említettél az előbb, hogy a parkolóhelyek esetében, és hogyha ez össze van kapcsolva egy internetes alkalmazással, akkor tudom, hogy melyik parkolóhely szabad, de ugyanakkor vannak olyan megoldások, amik próbálnak rávezetni, pont úgy egy City App is alkalmas lehet arra, hogy rávezessen arra, hogy mondjuk környezettudatosabb vagy élhető város fele mutató életviteled legyen. Például, ami szerintem egy nagyon, nagyon zseniális újítás és előbb-utóbb el fog jönni, az, hogy telefonos alkalmazás mondja meg, hogy melyik hulladékot hova kell tenni. Ezzel kapcsolatban láthatjuk, hogy noha most már van szelektív hulladékgyűjtés, ez nagyon sok embernek mai napig gondot okoz, és ugyanakkor ennek a másik oldala, hogy az utcán hagyott, akarva vagy akaratlanul az utcán levő szemetet, ugyanúgy, hogyha van egy az utcákat nagyon jól lefedő kamerarendszer, akkor lehet azonosítani a szemetet, és lehet célzottan kiküldeni mondjuk szemétgyűjtő csapatot, aki összeszedi, adott esetben felmossa az utcát, és a többi. Erre például Szingapúrban is van egy nagyon jó megoldás most, de ugyanakkor ez összefügg azzal, hogy akkor lehet azonosítani azt, aki mondjuk szemetel, és azt akkor meg lehet bírságolni. Mindig azt szokták mondani, hogy hát azért sokkal szemetesebb mondjuk egy európai város, mint Szingapúr, vagy mondjuk egy másik dél-kelet-ázsiai város főleg, mert hogy Szingapúrban óriási büntetések vannak, és a rendőrök hogy nem mindig észreveszik, hogyha valaki szemetel, de nálunk ugye nem életszerű az, hogy minden szemetelő mellé állítsunk egy rendőrt, ugye tudjuk, hogy nagyon szűkös az állománya a rendfenntartó szerveknek, viszont hogyha sikerül egy kamerarendszerrel, nyilván a közterületeket, tehát itt most senki nem arra gondol, hogy most az otthonokba beférkőzze a mesterséges intelligencia, és elemezze az embereknek benti beszélgetéseit, vagy elképzeléseit, de ami közterület, ott ugye most jött ki egy olyan jelentés, ami egy kutatáson alapul, hogy melyik városban mernek éjszaka egyedül járni az emberek, amit egy ilyen valószínűségi mintavétellel nagyon sok nagy városban kutatták ezt, és az jött ki, hogy a Kuwait nyerte meg amúgy ezt az idézőjeles versenyt, mert hogy Kuwaitban az emberek 99%-a minden gond nélkül mer éjjel sötétbe egyedül bárhol menni, nincsenek nógózónák, kvázi nincs bűnözése, úgyhogy nincs semmitől félni. Én azon is gondolkozok, hogy honnan jött ez az 1%, mert tényleg olyan szintű hát bizonyos szempontból ezt lehet biztonságnak nevezni, olyan szintű biztonság van, hogyha valaki leteszi az okostelefonját vagy laptopját egy teraszon, egy asztalra, akkor pár óra múlva is ott kapja, az emberek nem zárják az autóikat, benne hagyják a táskát, értékeket, minden, és tudják, hogy ezt senki nem fogja ellopni, és tényleg gyakorlatilag szinte nullára csökkent a bűnözés legtöbb formája Kuwaitba, de ennek az ára, hogy akkor ehhez nyilván kellett egy nagyon jól működő ilyen megfigyelési rendszer, amit ugyanakkor pedig lehet úgy érvelni, hogy ez akkor nem egyeztethető össze az európai értékrendekkel, hogy ilyen szinten megfigyeljük az embereket. Ezt mindig mérlegelni kell, hogy mi az, amit engedünk még, mennyire engedjük el ezt, és mennyire vállaljuk be azt, hogy akkor ennek előnye, hátránya van.
Zárjuk akkor azzal a beszélgetésünket, hogy hogyan fog alakulni a jövőben a mesterséges intelligencia használata, mind a vállalatok, mind a magánemberek, mind pedig a települések tekintetében, itt nálunk, Európában, Romániában, Erdélyben, és hogy melyek azok a fejlődések, fejlesztések, amelyek a közeljövőben megköszönhetnek. 2 percünk maradt.
Én úgy gondolom, hogy a legfontosabb és leghamarabb bevezethető is erre már el is indult ebbe az irányba több önkormányzat Erdélybe is, például Hargita megye tanácsa, meg több település is, az az, hogy az önkormányzati munkába az űrlap kitöltéseket, amiket abszolút senki nem szeret, ezt próbáljuk lecserélni mesterséges intelligencia megoldása, ahol egy ilyen csevegés formájában összegyűjti az információt, és ennek az az óriási előnye, hogy így a nyelvi akadályok is elhárulnak, tudjuk azt, hogy nagyon sok probléma van abból, hogy a különböző nemzeti kisebbségek nem értik az állam nyelvét, nem csak Romániában, de hogy ugye mi itt úgymond a bőrünkön érezzük azt, hogy különböző űrlapoknak amúgy is egy olyan jogi megfogalmazása van, hogy még aki amúgy tudna románul alapszinten, az is nehezen érti meg, és ez megoldja azt, hogy ő magyar nyelven egy chatbot, egy ilyen fordított ChatGPT-szerűség felkérdezi az adatait, ami alapján kitöltődik az űrlap, és az már az állam nyelvén töltődik ki, és én úgy gondolom, hogy ezek és az ehhez hasonló ilyen csevegés alapú adminisztrációs terheket megkönnyítő megoldások, ezek azok, amik az alacsonyan függő gyümölcs, ami nem is nagy költség, nem jelent hardvert, nem jelent nagy beruházást, vannak is rá pályázatok uniós szinten Romániában is, és egy önkormányzat számára ez nem egy olyan költségtétel, ami nagyon megterhelni az önkormányzatot.
Legyen akkor ez a zárszó. W. Szabó Péter informatikus, mesterséges intelligencia kutató, a Tengri AI életre hívója és vezetője. Köszönöm, hogy itt voltál a digitális világban, és válaszoltál a kérdésekre.
Köszönöm szépen a meghívást.
Önöknek, tisztelt hallgatóink, külön köszönet a figyelmükért. Most búcsúzom. A digitális világ szerkesztőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, hallgassák a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádiót, a Székelyföld hangját, ami értünk van és rólunk szól. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Jó éjszakát! Viszont hallásra!
A műsor támogatója a Csíki Sör, a Tiltott.